Ami segítségünk, Advent harmadik vasárnapi ünnepi istentiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek, fennállva kezdjük meg istentiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk a 329. dicséretünknek a második versével. 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztszülők, ünneplő család és gyülekezet! A keresztség szereztetési igéje mellé a János első leveléből, a harmadik fejezetből egy verset szeretnék még kiemelni és hozzáolvasni, a harmadik fejezet első versét. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Kedves szülők, kedves keresztülők, családtagok, nagyon jól tudjuk azt, hogy vannak olyan kifejezések, amelyek úgy értelmeznek bennünket, hogy ez az értelmezés egy másik emberrel való kapcsolatunkban válik valósággá. Hogy ki mit gondol önmagára önmagában, vagy önmagáról önmagában, az egy dolog. Tarthatom magamat rendes embernek, tarthatom magamat igaz embernek, jó embernek, sok mindennek elgondolhatom magamat. Nyilván azok a kapcsolatok, amiben élek, fogják tükrözni azt, hogy ez igaz vagy nem. Vannak azonban olyan viszonyfogalmak is, amelyek eleve meghatározzák azt, hogy ki vagyok én, az nagyban függ tényleg egy másik emberrel való viszonyomtól. Ilyen fogalmakra gondolok, hogy házastársak vagyunk. Az azt jelenti, hogy ezt egyedül nem lehet megvalósítani. Tehát férj vagyok és feleség vagyok. Aztán gondolok arra, hogy szülő vagyok. Szülő nem lehetek csak akkor, hogyha gyermekem van. Gyermek vagyok. Az azt jelenti, hogy szülőnek lennie kellett, van vagy volt az életemben. Testvére vagyok valakinek. És aztán lehet tovább menni és egyre tágítani a kört. Szomszédok vagyunk, ő és én. Barátok vagyunk, ő és én. Egy munkahelyen dolgozunk, munkatársak lettünk, ő és én. Ezek nagyon sokban hasonlítanak egymásra, ezek a kifejezések. Most egyet azért akarok kiemelni, mert nyilván most erről van konkrétan szó, arról, hogy szülő és gyermek vagyunk. Valahol ez a többitől éppen abban különbözik, hogy ez a kapcsolat nem úgy indul, hogy mind a ketten tudatában lennénk annak, hogy kik vagyunk. Olyan szép képek ugranak elém, amikor az ember, és nyilván erről nekem is van tapasztalatom, megismerkedik a saját gyermekével. Amikor megszületik egy gyermek, és először a kezembe veszem, vagy az első alkalmakon mindig, amikor a kezembe veszem, egy kicsit úgy érzem, hogy úgy bemutatkozok neki. Nézd, én vagyok az anyád. Nézd, én vagyok az apád. Ezt te még nem tudod, de remélem, hogy majd meg fogod érteni, hogy ez mit jelent így kettőnk között. És ilyenkor az embernek egy olyan melegség tölti el a lelkét, hogy ezt valahogy Isten tényleg úgy kigondolta számunkra, hogy nem választottuk egymást. És az Isten mégis ajándékba adott bennünket egymásnak. Jézus maga így beszél egyébként a tanítványairól való kapcsolatáról is, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Hadd mondjam így, hogy úgy belekerültünk ebbe a kapcsolatba. Amikor magamat értelmezem úgy, mint édesanya, vagy édesapa, vagy úgy már, mint keresztülő, vagy az, hogy nagyszülő lettem, akár többedik alkalommal már, mindig végig gondolom azt, hogy végül is akkor ki vagyok én? Milyen feladataim vannak? Milyen szolgálatom van? Mi az, amit várhat tőlem maga Isten? És amikor így a gyermekeinkkel foglalkozunk, akkor nem csak magunkban tudatosítjuk azt, hogy így ki lettem, hanem megpróbálom elmondani, hogy ő kicsoda. Amikor elmondom neki, és a tudatára akarom ébreszteni azt, hogy én vagyok az édesapád, én vagyok az édesanyád. Ezért olyan nagyon fontos nekünk, hogy az a gyermek, amikor megszólal, tudja, hogy ki vagyok. És akkor várom az első szót, és nem azt mondja, hogy labda, meg nem azt mondja, hogy autó, hanem azt mondja, hogy apa, vagy azt mondja, hogy anya. Akkor azt mondom, hogy hát valami sikerült. Tudja, hogy én vagyok az. Mert ez nem úgy működik, mint a kis csibénél, hogy kibújik a tojás, és akit meglát, azt fogja követni. Hanem itt van valami olyan belső közösség, aminek most formálódnia kell, és kialakul, és ez egy nagyon szoros közösség kell legyen ahhoz, hogy jól működjenek a dolgok. Arra az a rövid kis mondat, amit a János első leveléből olvastam, azt a párhuzamot hozza, hogy Isten gyermekeinek nevez bennünket. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Mert valahol Isten is így mutatkozik be az életünkbe, hogy ő szeretne az édesatyánkká lenni. Valaki olyan, akinek a gondviselése alatt élhetem az életemet. Valaki olyan, aki tudja azt, hogy ki vagyok, mi vagyok. Még azt is nagyon jól előre elgondolta, hogy az életem útján kikkel kell találkoznom, és milyen viszonyokba kerülök én majd más emberekkel. Az Isten nagy szeretetet tanúsított irántunk, és ezért neveztethetünk az Isten gyermekeinek. Az Isten, amikor szólítgat bennünket, ugyanaz a helyzet áll fenn, mint ahogy mi szólítgatjuk a gyermekeinket, akik még nincsenek úgy az öntudatuknál. Isten állandóan próbálkozik a mi életünkön is, és elmondani azt, hogy te az én gyermekem vagy. Én pedig nagyon sokszor ezt még nem érzem. Én meg azt gondolom, hogy én egy önálló valaki vagyok, aki döntéseket akar hozni, aki sok mindent ki akar próbálni, aki sajátjának akarja tudni ezt az életet, és nem akar ebből engedni. Amikor ezeket a gyermekeket megkereszteljük, akkor a mondat első fele tökéletesen érvényesül. Isten gyermekeinek neveznek minket. Keresztjénné leszünk, Krisztus nevét kezdjük hordozni. De a mondat második fele, az a jövőbe mutat. És azok is vagyunk. Mikor mondja el magáról valaki azt, hogy és én az is vagyok? Az, amikor egy kisgyermek is megnő, és ránéz a szüleire, és azt mondja, hogy én vállallak téged. Nagyon fura ez a helyzet, hogy én egyből vállalom őt, mint gyermek, ő meg nem tudom, hogy mikor vállal engem, mint szülő. Először nem ismer, utána én vagyok a biztos pont az életben, és anya és apa, ha ott van, akkor nincs semmi gond. Utána megijön egy olyan korszak, amikor ez ciki. Mondtam is már alkalommal a gyülekezetben, amikor szemlélem reggel viszem én is a gyerekeket az iskolába, és akkor vannak ezek a nagyobb, már tizenéves gyerekek, akik mondják a szüleiknek, hogy ne kísérj be, mert az olyan égő. De hát én vagyok az apád, és én vagyok az anyád, és én szeretlek téged. Ez égő, ez ciki. Istennél ugyanígy vagyunk. Az olyan kínos, hogy én nem tudnám megoldani a saját életemet. Én nem tudom összerendezni a dolgaimat. És aztán ráébredek azt, hogy ez nem kínos. A világ legnagyobb ígéretét kapjuk akkor, amikor még nem is tudunk mit kezdeni ezzel az ígérettel. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És aztán egyszer eljön az a pillanat, amikor valaki azt mondja, hogy és az is vagyok, az Isten gyermeke vagyok. Ennek a keresztelésnek a célja a konfirmáció. Az, amikor az ember megáll, és megvallja maga saját hitét, hogy engem eddig csak neveztek az Isten gyermekének, de én már az vagyok. És azt hiszem, hogy aki idáig eljut, azt tapasztalja meg azt az utat, és azt az ajándékot, amit Isten ebben így előkészített. Mert az ő szeretete mindig megelőzi a mi szeretetünket. Innen másoljuk őt mi is, szülők, keresztszülők és családtagok, hogy a mi szeretetünk mindig megelőzi annak a szeretetét, akit a kezünkben tartunk. Ezekkel a gondolatokkal szeretném megkeresztelni most ezt a kislányt, Zsófiát, és mielőtt a keresztséget kiszolgáltatom, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek. Jöjjetek, közösen álljunk fel. Tőletek pedig kérem, hogy lelkiismeretetek szerint hallható szóval feleljetek meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék. Feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Jöjjetek, közösen tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan nagy ajándék az, hogy nem csak embernek tekintesz bennünket, vagy teremtményeidnek, alkotásaidnak, hanem belehelyezel abba az életbe, ahol körülvesznek mindazok, akiket körénk alkottál és teremtettél, és így ezekben az új viszonyokban és kapcsolatokban valahol teljessé lehet az a szeretett közösség, amely ott van te benned. Köszönjük, hogy így ismerhetjük meg egymást, hogy társai vagyunk egymásnak, hogy családban élhetünk, hogy a gyermekeinket úgy vehetjük a kezünkbe, mint akiknek ott van a példa, hogy te is gyermekeidként szeretsz, törődsz velünk, és viseled gondját az életünknek. Nem tudunk felnőni igazán ezekhez a nagy feladatokhoz. Ezért kérünk tőled bölcsességet. Ezért kérünk tőled kitartást. Ezért kérjük tőled, hogy taníts meg világosságban járni, hogy a döntéseink tudják a javát szolgálni annak, akinek az életét ránk bíztad. Így imádkozunk most ezért a kisgyermekért is, és az őt körülvevő családért, szülőkért, keresztszülőkért, rokonokért, nagyszülőkért, mindazokért, akik szeretetüket fejezik ki feléjük, és örömüket lelik benne. ugyanakkor imádkozunk azért is, hogy ne csak nevezzenek bennünket valakiknek, hanem az valóság legyen. Így legyünk a te gyermekeid igazán, akik a te kezedből tudnak élni, és akik a te gondoskodásod alatt élnek. Így imádkozunk az ő testi és lelki növekedéséért, azért a békességért, amely abban az otthonban meg lehet, amelybe őt elhelyezted. Kérünk, hogy így tölts ki ránk a te szent lelkedet, hogy tudhassuk, hogy az ígéret ma is igaz, velünk vagy minden napon, a világ végezetéig. Amen. Szeretete és a Szentlélek megáldó, megőrző ereje. Legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünk folytatásaként a 225. dicséretünket keressük. Szeretettel jelzem, hogy 5 hely van itt elől, ha esetleg valaki szívesen előre jön az ének alatt, elfoglalhatja. A 225. dicséretünkhöz lapozzunk az énekeskönyvünkbe, és az első 5 versét énekeljük. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Thank you.
Isten ígére figyeljünk, ahogy megvan írva számunkra Lukács evangéliumában. A Lukács evangéliumának a harmadik részében, az első 14 versben, bibliaolvasó vezérfonalunk advent harmadik vasárnapjára ünnepi kiegészítő igének jelöli meg ezt a bibliai szakaszt. Alázatos szívvel, Istenre figyelő lélekkel hallgassuk Isten igéjét. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trachonitis tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére Fülöp, Abléné negyedes fejedelme pedig Lüsinász volt, Annás, Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult és hirdette Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el. Legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává. És meglátja minden halandó az Isten szabadítását. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta. Viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek mondogatni magatokban, Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig már ott van a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. A sokaság pedig megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik, akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle, Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta, semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi meg van szabva. Megkérdezték tőle a katonák is, mi pedig mit tegyünk? Nekik viszont ezt felelte, senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és az arra való figyelésünket. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az első szavunk valóban hagy legyen a hálaadásé a te gondviselésedért, megtartásért, ünnepet szerzésünkért. Köszönjük neked, hogy az életünkben minden eseménynek alul megvan a helye, mert te úgy akarod, hogy meglegyen. Mindenből tudsz tanítani, tudsz utat mutatni, a próbatételeinket is megpróbálod a javunkra fordítani. Bár tudjuk, hogy egy olyan világban vagyunk, amelyből sokszor inkább kiszakadnánk, és magunk mögött hagynánk mindazt, ami nehéz, ami terhes, ami nyomorúságos. Valahol talán itt tudunk belekapcsolódni ennek a szép ünnepnek is a csodájába, amikor minden igazabb lesz, amikor minden szebb lesz, amikor minden jobban néz ki annál, mint amely megvalósul valóságban az életünkben. Valahogy így kezdünk el ilyenkor újból álmodozni, az Isten országának valóságáról is. Vajon mennyire mese, vajon mennyire legenda ez a számunkra? Mennyire csak egy emberi vágyódás és kivetítése mindannak, amit szeretnénk? Vagy valóban valóság lenne, és el lehetne érni, és lehetne közeledni hozzá? Mit ért a próféta azon, hogy tegyétek egyenessé az utat, hogy az Úr megérkezhessen? Mit kell tenni? Hangzik el többször a felolvasott igében is, és nekünk is ez a kérdésünk. Mit tegyünk még ahhoz, hogy az legyen, aminek lennie kellene már az életünkben? Ma is szeretnénk a te igét fölé hajolni, és azt megérteni, azt befogadni. Megvannak a sajátos elképzeléseink, és nehezen tudsz meggyőzni bennünket, mert beleragadtunk mi már ebbe az életbe. Segíts bennünket szabaddá tenni önmagunktól, saját gondolatainktól, hogy valóban az ige világossága gyújjon meg a szívünkben, mutasson utat, vezessen helyes irányba. Ami Urunk Jézusért kérünk, légy itt közöttünk, taníts bennünket, mint egykor a te tanítványaidat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 196-os számú dicséretünk első versével. 196-os számú dicséretünket énekeljük, 4 hely még mindig van elől, ha valaki szívesen leülne, jöjjön bátran előre. Mondjatok dicséretet keresztjének az Úr Istennek. Alapigénket újraolvasom Lukács evangéliumának a 3. részéből, a 4. versnek a 2. felét és a 10. verseket. Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. A sokaság pedig megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? Foglaljuk el a helyünket. Ez a felolvasott rész itt a Lukács evangéliumában, ha így csak egységben úgy vissza gondolunk rá, és még az értelmét nem is nagyon boncolgatjuk, kétféle hangulatot idéz föl az emberben. Az egyik, az egy olyan reménységkeltő hangulat. Valami olyasmi, ami a prófétának a megújuló üzenete, készítsetek utat, olyan utat, ahol a mélységek fölemelkednek, és ahol a magasságok, a nagy akadályok, amelyeket az ember nem tud meghágni, nem tud túltenni, nem tudja túltenni rajta magát, azok alászállnak, és valahogy úgy kiegyenesedik minden. Ez olyan, hogy szépen megfogalmazza az adventi várakozásunkat. Úgy a helyére mindent. Se túl nagy dolgokat, amelyek úgy elszakítanának egymástól, nem túl nagy terheket, nem túl nagy nyomorúságokat, amelyek elveszik tőlünk azt, aminek örülni lehetne. És nem túl nagy mélységeket, amelyekből nem bír kimászni az ember, nem túl nagy olyan dolgokat, amelyek mindig meghaladják az erőnket, és benne tartanak abba a keserű életérzésbe, amiben olyan sokszor részünk van. Ez egy olyan jó hangulat, egy olyan jó irány, amire azt mondja az ember, hogy ha kell, a pusztába is kimennék érte. Bárki bárhol mondja, én elmegyek és meghallgatom, mert egy kis reményt önt a lelkembe. Vannak, akik ki is mentek a pusztába egykor, és ott találtak egy teveszőr, csuhás, elég karakán embert, aki aztán megmondta, ami a lelkén volt. És itt jön a másik hangulat. Amikor valaki ott számon kérő módon, kemény kritikával mégiscsak megfogalmazza azt, aki én vagyok. És azt mondja ilyen nagyon határozottan, hogy tudjátok, az ítélet az közel van. Tudjátok, a fejsze az ott van a fáknak a tövén, és amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt ki fogják vágni. Na ez az a pillanat, amikor az ember megretten, és azt mondja, hogy nem, ez a része nem kell. Én így nem. Az előbbi jöhet, de válasszuk el valahogy ettől a másiktól. Engem senki ne fenyegessen meg azzal, hogy ha így folytatom, tovább mi lesz. Azon kezdtem el gondolkozni, hogy ennek ellenére miért vannak hallgatói keresztelő Jánosnak? Miért mennek ki a pusztába? Miért akarják hallgatni ezt a kemény kritikát, noha ott van a megelőző vigasztaló szó is? És csak egyetlen egy magyarázatot lehet adni, mert látom, hogy az életemről beszél. Mert nem mellé beszél valaki, mert nem áltatni akar valaki, mert valami olyasmi fogalmazódik meg, amiről tudom jól, hogy ott van a lelkem mélyén, még akkor is, ha takargatom, még akkor is, ha nehéz életérzés, hogy van bennem jó és reménységre adó dolog is, és van bennem valami nagyon elveszett is. És hogy azokat a hegyeket nem én fogom lebontani, és azokat a halmokat nem én fogom elhordani, és a mélységeimet nem én fogom tudni feltölteni. Egyszerűen nem tehetnek mást ezek az emberek, mint ott állnak János előtt azzal a nagy kérdéssel, ami aztán az alapige második üzenetében fogalmazódik meg, hogy akkor mit tegyek? Végülis mit vár tőlem Isten? Ebben a csapdába került helyzetben tehetek még valamit az életemért? Azok, akik ott vannak, először arra gondolna az ember, hogy azok lehetnek a szegények, az elesettek, a nyomorult emberek, a betegek, valaki olyanok, akik már mindenüket elvesztették, olyanok, akik koldulnak, akiknek tényleg az egyetlen kapaszkodó már csak az, hogy vajon Isten ad-e még valamit. És milyen érdekes, hogy amikor a kérdezők sorra jönnek oda Jánoshoz, nem velük találkozunk. Gazdag emberek jönnek, mindenük megvan, jó módban élnek, talán családjuk is van, olyan emberek, akik az társadalmi létrán valahol feljebb vannak. Aztán jönnek a vámszedők. Ők is megszedték már magukat, jó állásuk van, korabeli bankároknak kell elképzelni őket, olyan emberek, akiknek a zsebükben van a világ, ők osztanak szét dolgokat, javakat. És jönnek a zsoldos katonák. Beléptek, harcolnak, mások ügyért, de megvan érte a fizetség. És ezért nem kell gondolkozni, nem kell mérlegelni, hogy jót teszek, vagy rosszat teszek, a lényeg az, hogy adjanak érte valamit. Ők mennek keresztelő Jánoshoz, és ők kérdezik azt, hogy akkor velünk mi van? Miért mennek oda? Miért akarják azt a keresztséget, amiről azt olvassuk, hogy ez a bűnök bocsánatáról szól, és a megtérésre hív? Miért akarnak megtérni ilyen emberek? Valahol mi is így kategorizáljuk a világot, hogy van a karácsonyra készülőknek a rossz része, a felsők, az elit, a gazdagok, és vagyunk mi a nyomorultak, akik nagyon rá vagyunk szorulva a karácsonyra. De most hadd állítsam be ezt az egész kérdést úgy, hogy nem mi vagyunk ám a legnyomorultabbak. Mi nagyon is a jó részhez tartozunk. Mi azok vagyunk, akik gazdagok. Mi azok vagyunk, akiknek van valami a zsebében, nem csak anyagi tekintetben. Mi azok vagyunk, akik zsoldért ki tudnak szolgálni egy rendszert. Miért szól a mi kérdésünk is Isten felé? Mert tudjuk, hogy a rendszer nem jó. Mert érezzük ennek a visszásságát. Azok, akik oda mentek, azok magukról akartak kérdezni. Az ő lelki világukról, a saját harcaikról, a meghasonlottságaikról. Azért mentek oda, mert a hitük az már nem volt elég semmire. És én is így jövök oda az Isten elé. És én is így hozom mindazt, amim van. És azzal a kétségbeeséssel vagyok, hogy mit tegyek, hogy ebből az ördögi körből valahol én is ki tudjam szakítani magam. Mert ezek az Isten népének a fiai voltak. Ezek zsidó emberek voltak, akik eladták magukat ott egy idegen hatalomnak, és tudták jól, hogy ebből talán származna annyi bevétel, amivel meg lehetne valósítani legalább a saját álmaikat. De most már szeretnék visszavásárolni magukat. És azt hiszem, hogy ez az életérzés van ott bennünk is. Nem így fogalmazzuk meg. De szeretném valahogy visszavásárolni magamat. Hogy ne azt csináljam, amit kell csinálni. Ne azt csináljam, amivel kiszolgálok olyan dolgokat, amikről nagyon jól tudom, hogy nem jó dolgok. De hát ez az életem, ez a társadalmi rend, ezt hozza a világ magával, és nem tudok önállósodni. Könnyű annak a keresztelő Jánosnak, aki leveti az utcai ruhát, felveszi a teveszőrcsuháját, kimegy a pusztába, és azt mondja, hogy nem érdekel az egész. De én nem tudom megtenni. Hát van családom. emberek között élek, fel kell tartsam őket. Ott vannak azok, akiket szeretek, egy beteg mellett vagyok, neki kell a gyógyszerre. Ott vannak a gyermekeim, föl kell őket nevelni. Ez nem úgy van, hogy én csak úgy kilépek ebből az egészből. Kell ahhoz, hogy én tisztességesen elláthassam őket, és egy új életre valót összeszedjek maguknak, valami olyan, ami mégsem igaz, ami mégsem tiszta, ami mégsem becsülendő, ami miatt utálom is magamat sokszor. A cél szentesíti az eszközt. Úgy elgondolkozik az ember, hogy vajon ez jó-e így? Hát emiatt mennek oda és kérdezik azt, hogy mit tegyünk? És az első dolog az nem is a válasz, amire ki szeretnék térni, hanem az, amit nem mond János. János nem azt mondja a többieknek, hogy tudjátok mit, eleve tévesztettetek. Eleve rossz foglalkozást választottatok. Eleve rossz élethelyzeteket hoztatok létre, és szakadjatok el ettől az egésztől. Nem azt kéri, hogy hagyjátok ott, és cseréljétek ki az életeteket egy másik életre, egy végső, határozott szakítóponttal. A világ nagyon sokszor felkínálja, mint lehetőséget ezt. De hogy ez valósága és megtörténhet-e az ember életében, azt nem tudom. Sőt, inkább azt gyanítom, hogy egyáltalán nem. Olyan nincs, hogy én valamit úgy zárjak le, hogy az többet soha ne határozza meg az életemet. Ez esetleg Istennél megtapasztalható valóság, de erről nagyon kevés tapasztalatunk van. Még Isten előtt is úgy érezzük, hogy vannak dolgok, amik visszatérnek az életünkben, és nem hagynak nyugtot nekünk. És valószínűleg ezzel küzdünk egész életünkben. De a világ úgyse fogja hagyni, hogy én más legyek. Úgyse fog engem elengedni. Úgyse fogja a hatását visszavonni rá rólam. Az mindig ugyanúgy meg fog maradni. Ha föl is ajánl valami lehetőséget, ami másnak tűnik, az is ugyanaz. És nagyon sokszor belelépünk ebbe a csapdába, mert azt gondoljuk, hogy egy-egy új helyzet, egy-egy új élet lehetőség, az majd tényleg mindent megváltoztat. Tudom, hogy egyből a kivételekre gondolunk, és ne a kivételekre gondoljunk most. De amikor az ember új életet akar kezdeni, és mindent maga mögött föl akar égetni, és tényleg lapozni akar egy nagyot a könyvben, akkor azok nem szoktak úgy megvalósulni, ahogy mi tervezzük el. És János erről beszél. Az, hogy a külső dolgokat megváltoztatod, nem változtat meg téged. Nem fog megváltoztatni téged. Magaddal együtt mindig mindent tovább viszel. Azokat a dolgokat biztos, amelyekkel nem számoltál le. És itt vannak a hegyek és a halmok. Sok minden küzdésünk van egy rossz rendszerrel lévő világ ellen. De bennem is megvan ez a rossz rendszer, és ezt én tovább fogom vinni a következő kapcsolatomban. Ha nem sikerült az egyik, és próbálom egy másikkal megoldani az életemet, de én nem változom, az a másik nem lesz jobb. Az ugyanaz marad, mert én ugyanaz maradtam benne. És ezt mondja el keresztelő János, azzal, hogy nem kéri tőlük, hogy hagyják ott a vámszedőasztalt. Nem kéri tőlük, hogy mondjanak le a katonáskodásukról. Nem kéri, hogy mondjanak le a gazdagságukról. Mert valahol mindazt, amit az életemben rendbe akarok tenni, azt ott magamon belül kell elkezdeni. És utána tud csak megszólalni, és a konkrét kérdésekre válaszol keresztelő János. A gazdag azt kérdezi, hogy mit csináljon? Van több ruhád? Van sok ennivalód? Adj annak, akinek nincs. Oda jön a vámszedő. Mit kell tennem? Azt mondja, hogy semmivel ne vegyél el többet, mint amennyi jár, amennyi le van fektetve, ami ott van a papíron. Jön a katona, mit kell tegyek? Ne egészíts ki a zsoltodat. Ne kezdj el embereket molesztálni. Ne rabold ki őket. Ne gondold azt, hogy elveheted azt, ami a másé. Ne többet, mint ami jár, mint ami kell, mint ami szükséges. És ezzel János nem egy ilyen etikai útmutatást ad, hogy legyél jó ember. Olyan könnyen én is elrendezhetném most ezt a karácsonyi tanítást, vagy adventi tanítást. Legyetek jó emberek. Akkor majd az Isten szeretni fog benneteket, meg mindannyiunkat. Majd látja jó cselekedeteinket, értékelni fogja, hogy van még bennem valami jó, és talán ezért viszonzásból én is megkapom azt, amire vágyom. Nem így működik, és nem is erről van szó. Sokkal nehezebbet kér Isten. Mondd le a nyereségről, arról a vélt nyereségről, amiről mindig azt hiszed, hogy azzal kell kipótolni a hiányosságokat, hogy azzal kell tőkét kovácsolni egy új élethez, visszavásárolni az álmaimat, a vágyaimat, és ahhoz kell valami fedezet. Ebből lesz kegyes hazugság, ebből lesz kegyes lopás, ebből lesz kegyes csalás, mert hogy bele vagyok kényszerítve, de akkor is kell. A görbe út legyen egyenessé. Ezt mondja a próféta, és ezt ismétli meg János. Nem fog menni úgy, hogy én ezt kikényszerítem magamnak. Nem fog menni úgy, hogy az álmaimat visszavásárolom valaki másnak a kárán. Abból nem születik semmi jó számomra. Abból nem lesz boldogság. Abból nem lesz álmok beteljesülése. Abból nem lesz boldog karácsony. Néhány évtel ezelőtt egy másik igehirdetésnél pont elén került ez a nagy gondolat, hogy az, amit az ember kikényszerít a másikból, az soha nem szeretetet szül, hanem gyűlöletet. És az nagyon megfertőzi a kapcsolatainkat, és megfertőzi az életünket. Erről beszél Keresztelő János, és azt mondja, hogy ne gondold azt, hogy az álmaidat abból tudod megvalósítani, amit elveszel másoktól. Ezt valahol megérezték többen is, amikor Jézussal találkoztak. Voltak pontosan ebben az élethelyzetben lévő emberek, akik így lettek aztán Jézusnak a követői. Ott volt Lévi, akit aztán Máté néven ismerünk a Bibliából, akihez oda megy a vámszedő asztala mellé Jézus, és azt mondja, hogy ez kell neked? Ez az életed? Boldog vagy ebben? Kövess engem! És még meg se számolja azt a pénzt, hogy mit hagyott. Nem kezd mérlegelni, hogy megéri, nem éri meg. Már ugrik is föl az asztaltól, mert nagyon jól tudja, hogy bármennyit is összegyűjt a világ kincseiből, abból számára soha nem lesz új élet. És ugyanígy van Zákeus is. Ő is vámszedő, felmászik a fügefára, onnan kukucskál és nézi, hogy ki az a nagy tanító, aki az életet hirdeti, aki boldogságra tanít, aki azt mondja, hogy van egy Isten országa, ahol ott vannak az én álmaim, az én vágyaim. És be kell menni a házba, és Jézus leül mellé, és aztán ott tudja elmondani, hogy ma üdvössége lett ennek a háznak. Akkor, abban a pillanatban, amikor valaki kiforgatja a zsebeit, és azt mondja, hogy mindent visszaadok, amit elvettem. Erre akartam ráépíteni a boldogságomat, de nem állt meg rajta. Odadom, és erre azt mondja Jézus, hogy most már boldog vagy. Valahol ennek a valóságát nekünk is meg kellene tapasztalni, és rájönni arra, hogy nem vagyok kevesebb akkor, amikor éppen egy áldozatot meghozok. Amikor valakinek az élete mellett úgy állok meg, hogy úgy tűnik külső szemlélet alapján, hogy én ebből semmit nem fogok nyerni, mert nem tud adni nekem semmit. Jézus utal erre az egyik szép tanításába, hát ne azokat hívjátok meg vendégségbe, akik vissza tudnak hívni titeket, és ne azokat ajándékozzátok meg, akik meg tudnak titeket ajándékozni. Nagyobb öröm az, amikor az ember hasznos eszköz lesz az Isten kezébe, és ennek a valóságát csak akkor értjük meg, amikor már átéltük. Ezt nem lehet megtanítani senkinek. Ezt meg kell csinálni. Azt kérdezitek, mit tegyetek? Tegyétek meg, és meg fogjátok tudni. Higgyétek el, hogy nem tudom elmagyarázni, és ezt így mondta János is, és most én is így mondom, nem tudom elmagyarázni, hogy mi ebben a titok. Nem tudom elmagyarázni, hogy ez hogy működik. Tedd meg, és meg fogod látni, hogy működik. És a harmadik és záró gondolat, az már csak összefoglalja mindezt. Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Az én ügyeskedéseimre, az én csalásaimra, az én hazugságaimra az Isten nem fog üdvösséget építeni. Ezt az üdvösséget Isten önmagára építi föl. És a karácsony csodája ez, amikor teljesen fura, teljesen érthetetlen és értelmetlen módon emberek oda mennek egy kisgyermek elé, és leborulnak, és azt mondják, hogy te vagy a világ királya. Te vagy az üdvözítő. Te vagy a szabadító. És bele tudják látni abba az életbe mindazt a gazdagságot, amit kaphatnak ők. Valahol ez a csodája ennek az egésznek. Valahol ez mutatja meg azt, hogy az a szabadítás, amit önmagam számára annyiszor elkezdtem már, és annyiszor kudarcba fulladtam vele, az abban a tehetetlenségben jelenik meg a legteljesebb módon, amikor az ember elenged mindent, és azt mondja, hogy nem tudom, hogy te hogy csinálod, de csak te tudod ezt megtenni. És ott csodáljuk az Istennek a nagyságát egy olyan apró kezdetben, ami Jézus testet öltésének is ott az elején van, egy kisgyermek, valaki olyan, aki tehetetlenül fekszik egy jászolbölcsőben. Hogy lesz ebből szabadító? Nagy kérdés. Hát ne rátekintsetek. Ne arra tekintsetek, hogy mi a kezdet. Mert a kezdet mindig elrettent bennünket. Olyan nehézek a próbálkozásaink pont ezért, mert azt gondoljuk, hogy olyan pici az a lépés, hogy nem is érdemes megtenni. De az Isten nagyon jól tudja, hogy mi a cél, és hogy hová akar elvezetni. És az a cél az meg nagyon nagy. Az az üdvösség, az az Isten országa, aminél nagyobb ajándékot nem kaphatunk. A földi életünket végigkíséri annak a hatalmas öröme és boldogsága, hogy ha még itt bármit el is veszítek, az mind ott van letétbe Istennél, és én azt visszakapom. És más meg vigasztalás nincs akkor, amikor valakitől elbúcsúzunk. Hány olyan család lesz, akik úgy futnak neki ennek az ünnepnek, és úgy ülnek le, hogy tele vannak emlékezéssel, és ott vannak a hiányzó helyek az asztaloknál, a fotelekben, az énekszóban, és azon gondolkozunk, és mi van velük? Az Isten országa az, amely be tudja fogadni az innen elmenő életeket. Ez a szabadítás, mert valahol ennek a világnak így vagyunk mi a foglyai. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy Jánosnak a szaván keresztül Isten minket is meg tudjon szólítani, és el tudjon gondolkoztatni arról, hogy nekünk is van tennivalónk. Ott belül hegyeket és halmokat lerombolni, mélységeket imádságokkal feltölteni, hogy az Isten szabadítását találjuk meg, és ne csak a magunk életére a megoldási kísérleteket újítsuk meg. Ezért imádkozzunk.